Sziasztok! Ez itt a Partizán két hetente jelentkező külpolitikai műsora, a Birodalom Papp Szilárddal és jómagammal Feledi Botonddal. Elképesztően mozgalmas év van mögöttünk a világpolitikában, és láthattátok, hogy a Birodalomban igyekszünk lekövetni a nagy trendeket, akkor is, hogyha nem minden egyes kormány rángatás kapcsán foglalkoztunk ügyes-bajos dolgokkal a külpolitikában. Beszélgettünk vámokról, mesterséges intelligenciáról, beszélgettünk arról, hogy a drónok milyen szerepet töltenek be immár nem csak a háború, hanem a háború és béke mesdjéjén. Beszélgettünk az Unióról és az Unión belüli folyamatokról, Dél-Amerikáról és a latin-amerikai demokráciák és autokráciák helyzetéről, Donald Trump aspirációiról a különböző venezuelai tengerparti hajók kapcsán, és figyelemmel követtük az Egyesült Államok és Kína tevékenységét is, illetve az ő versenyüket. Ha lemaradtatok volna valamelyik részről, de érdekel a téma, akkor a lejátszási listák fül alatt a Partizán csatornáján vissza tudjátok nézni ezeket, és megtaláljátok, hogy bíztatunk titeket arra, hogy a karácsonyi békében is nyugodtan világpolitizáljatok egy kicsit, még ez is sokkal vidámabb lesz, mint ha belpolitizálnátok. A mai adásunk évzáró, így arra gondoltunk, hogy évértékelő jelleggel visszatekintünk egy picit, és érdekes kategóriákban nézzük azt át, hogy a 2025-ös nemzetközi politika legérdekesebb pillanatai, személyei és trendjei, trendfordulói hogyan adják ki ezt az évadzáró beszélgetést.
Igen, és ezt még szerintem ilyen kulisszatitokként hozzátehetjük, hogy a kategóriákat, azokat előre megbeszéltük, de azt nem árultuk el egymásnak, hogy ki mit fog mondani az egyes kategóriákba, úgyhogy itt most mindannyian meg fogunk lepődni majd az egymás kategóriáin. Viszont mielőtt elkezdenénk, azt még szeretném elmondani, hogy továbbra is várjuk a kérdéseiteket. Minden adás előtt kb. Egy héttel közzétesszük a Partizán közösségi médiás felületein, hogy milyen nagy témát fogunk érinteni a következő adásban, és akkor ennek kapcsán fel tudjátok tenni a kérdéseiteket, hogy konkrétan mik is érdekelnek az adott témában. A kérdéseiteket a birodalom@partizan.hu e-mail címre várjuk, illetve továbbra is várjuk és köszönjük, hogyha támogattok minket. Partizán munkája az főként a nézők támogatásából tud létrejönni, ezért nagyon fontos, hogy 2026-os évben is mögöttünk álljatok. És akkor kezdjünk is.
Az első pontunk abban, hogy összehasonlítsuk, kinek mi akadt fönt a geopolitikai hálóján, az év legfontosabb trendje. Ugye itt sok mindent mérlegeltem, amikor végül nem tudtam lemondani a kedvenc trendemről, ami lehet, hogy nem lesz különösebben sokkoló, de gyakran beszövődik a témáinkba, viszont kevés premier plán figyelmet adunk neki, ez pedig a politikai erőszak trendje. Tehát az, hogy hogyan növekszik szépen a politikai erőszak, és hogyan vált normalizációval a hétköznapjaink részévé. Úgyhogy Trump idézettel indítanék, ezt valamikor talán Charlie Kirk meggyilkolása környékén mondta, radikális baloldali őrültek szaladgálnak odakint, és nincs más dolgunk, mint hogy kiverjük belőlük, vagy pokolian megverjük őket. Azért ez is mutatja, hogy mennyire elszaladt ez a ló velünk a Washingtontól Budapestig, hogy normálisnak tekintjük a politikai erőszakot, illetve amikor megkérdezik az embereket felmérésekben, akkor azért előkerül az aggodalom. Az USA friss felmérései alapján az amerikai 79%-a azt gondolja, vagy abban teljesen egyetért bal és jobb oldalon, hogy a másik véleménye az egyre inkább nem tolerálható, tehát van egy a tolerancia csökkenésével kapcsolatos erőszak növekedés, és ebben azt is mondják 63%-ért egyet republikánus és demokrata oldalon, hogy a politikai diskurzusok azok bizony erősítik a erőszakot, tehát erőszakhoz vezetnek a hétköznapokban. És megpróbáltam megnézni ezt európai országokban is. Itt a különböző, ez egy VIDEM projekt volt, amiben a polarizációt mérték. Ebben a top 5 ország, és hát nem fogunk meglepődni, ott vagyunk köztük, de 4 kelet-európai, tehát Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovénia, és ezekhez csatlakozik Franciaország löpenékkel. Tehát itt volt a legnagyobb a politikai polarizáció, és itt aztán ugye ebből következik is a politikai erőszakkal kapcsolatos magasabb aggodalom. Amikor A konkrét politikai erőszakról van szó, teljesen meglepő dolgokat lehet találni. Mondhatnám úgy is, hogy itt van az igazi sokkolás, ezek európai adatok, ugye az amerikaiakkal nagyjából tisztában vagyunk, meg ezt szerintem meg is beszéltük korábbi műsorokban. A franciáknál a polgármesterekkel szemben egészen magas a politikai erőszak, tehát a lokális politikusoknál látható, míg Németországban ugyanezt egyébként a szövetségi politikusokkal szemben mérték. És ott egyébként azt is nézték, hogy ki az elkövető, és ott egyértelműen a szélső jobboldali elemek vezetik a szövetségi politikusokkal szembeni elkövetői listát. Az íreknél az ír politikusok egyharmada ilyen-olyan módon a választókkal való találkozáson, tehát a town hall meetingeken szenvedett el valamilyen kis erőszakot vagy erőszak jellegű cselekményt. És ami talán a legdurvább adatsor volt, hogy a hollandoknál egy 2024-es felmérés szerint a decentralizált politikai tisztviselők, és ebbe benne vannak polgármesterektől a helyi vízigazgatókig mindenféle választott tisztviselők, ezeknek 45%-a valamilyen erőszaknak ki volt téve 2024-ben. Azért ez már egy komoly arány, amikor minden második ember valahogy találkozott ezzel, és ugye nálunk a medián felmérésében ugye a Tisza párt szavazóinak 70%-a, még a Fidesz szavazóinak 63%-a tart attól, hogy erőszak következhet, vagy hogy a szóbeli politikai alapú bántalmazás fizikai erőszakba csap át. Tehát ez a félelem sajnos nálunk is valós. Egy kontrasztot tennék ide, és aztán átdobom a labdát, Szilárd, neked, hogy talán ott lehet lemérni, hogy melyik ország mennyire egészséges, hogy egyébként aggódhatnak olyan dolgon, ami kívülről is aggasztónak tűnik. És a lengyeleknél ugye egyértelműen a legnagyobb aggodalom a katonai konfliktus. Tehát az, hogy Oroszország, Fehér Oroszország mit fog csinálni a lengyel határon, ebben a lengyelek 46%-a egyetért, ami azért izgalmas, mert ugyanebben a felmérésben Izraelt is megkérdezték, hogy ez csak 37% volt, tehát ez csak arányok kedvéért mondom, hogy a lengyeleknél azért ez egy egészen másik típusú aggodalom, és amikor ezeket a témákat mérik, hogy egy társadalom egyébként miért aggódik, amikor nem politikai erőszakról van szó, a biztonság és a bűnözés az visszatért a topba Európában, tehát ez a franciáknál, németeknél, belgáknál és svédeknél torony magasan vezet, míg Magyarországon úgy ebben a felmérésben nem a politikai erőszak, nem oroszok, nem az ukránok, hanem az egészségügy szerepel. Tehát azért itt is látni, hogy jóval cizellátabb a helyzet. Minden esetre ez a trend, hogy Robert Fico elleni merénylet kísérlettől Charlie Kirk gyilkosságon át, ugye látunk Ausztriában is politikai motivációjú merényleteket, ezek tényleg körbevesznek minket, úgyhogy ebben szerintem 2026 sem fog óriási fordulópontot hozni. Labda átdobva.
Ja, nem, ezért úgy érdekes abban a szempontból, hogy nyilván nincs előttem, de hogy közben meg, minthogyha az ilyen más erőszakos bűncselekmény statisztikák, azok nem nőnének, vagy hogy szóval az per pillanat nekem nem tűnik úgy, hogy az európai vagy az észak-amerikai társadalmakban egyébként az erőszakos bűncselekmények úgy per nem politikusok vagy politikai szempontból, hanem csak nem tudom, erőszakos rablás, meg ilyen típusú dolgok, azok nem nőnek. Na mindegy, nem kommentáljuk.
Szerintem kommentáljuk
egymásért, de igen, csak igen, nem hosszan. Na mindegy, én is egy kicsit, szóval én egy másfajta trendet hoztam. Nekem az év egyik legfontosabb trendje az a mód, ahogy az amerikai tech-ipar összefonódott az amerikai, a második Trump adminisztrációval, és ugye itt szerintem ilyen szimbolikus pillanata az év elején, a januárban Trump beiktatásán, amikor felvonul a teljes szilíciumvölgyi oligarchia a beiktatáson, és most meg pár napja decemberben, amikor meg Trump engedélyezte a újfajta, nem a legmodernebb, de a legmodernebbtől egyel visszább lévő csippek eladását Kína felé az Nvidia nevű cégnek, és hogy ez szerintem több szempontból is érdekes, ez az ív így az év elejétől és a végétől, az ugye soha nem volt egy kivétel, hogy amúgy az amerikai tech ipar az valamilyen módon erősebben integrálódik az államba, vagy erősebben függ az államtól, mint azt ezek a fajta ilyen San Franciscói libertariánus ideológiák, vagy önképek mutatnák, mert hogy a Pentagonból jövő pénz és a Pentagonon belül működő ilyen alapkutatások sok tekintetben meghatározták azt, hogy milyen irányba tud menni, fejlődni ez az iparág, de hogy azt szerintem egy ilyen újdonság az a fajta ilyen nyílt politikai lobby és az államnak valamilyen módon való ilyen nagyon erőteljesebb megkaparintás, ami szimbolikusan is kifejeződik azáltal, ahogy nem tudom, Trump mellett jelentenek be nem tudom milyen befektetéseket, az, ahogy Trump milyen kvázi mint egy ilyen CSS-ként megy körbe a világba, és Arab-félszigeten meg máshol köt ilyen mesterséges intelligencia, meg adatközpont, meg felhőszolgáltat társokra különböző díleket, tehát hogy ilyen szempontból kicsit az amerikai kormányzat, minthogyha ezeknek a nagy cégeknek a CSS-évé vált volna nagyon nyíltan, és ez pont szerintem ebben az egész ilyen Nvidia chipek engedélyezésében nagyon érdekesen tetten érhető, hogy ugye az egy fontos tendencia volt az idén, hogy az amerikai gazdasági növekedés egy jelentős részét azt egyébként a mesterséges intelligencia befektetések tették ki, tehát az egyik harvardi közgazdász a Jason Furman, aki korábban egyébként Obama adminisztrációban, Obamának tanácsadója is volt, ő úgy becsülte meg, hogy az év első felében, az első 6 hónapban a gazdasági növekedés 98%-áért az AI befektetések voltak, de hogy a tőzsdéket is ez hajtja valójában a nagy tech cégeknek az értéknövekedése, szóval hogy ez így a nagy statisztikai szempontból az államnak vagy a kormányzatnak is nagyon fontos, hogy az nagy tech cégek jól teljesítsenek, és ilyen szempontból most az, hogy gyakorlatilag a csúcs technológiától 18 hónappal lemaradt, szintén majdnem csúcs technológiás grafikai, logikai csippek, tehát ezek a GPU-kat, amik a mesterséges intelligenciához használnak, ezeket adhat el az Nvidia, ezt ugye nagyon sokan kritizálják nemzetbiztonsági szempontból, mert azt állítják, hogy ezzel nyilván az a fajta számítási kapacitásbeli hátrány, amiben Kína sok tekintetben van, mivel bár nagyon sokat fejlődött a chipipar, a saját gyártású chipipar, még mindig a legfejlettebb Huawei chipek is, hát ilyen, nem tudom, ilyen 20-30%-os számítási kapacitás hatékonyságon működnek, mint az, amit most eladhatnak az Nvidia, vagy megvehetnek az Nvidia-tól. Tehát, hogy azért itt van lemaradás, és nemzetbiztonsági szempontból ezt ezért sokan kritizálják, üzleti szempontból az Nvidia-nak az egy nagyon fontos dolog, hogy adhat el Kínába is, mert ez egy nagy piac, és ez majd a részvény árfolyamokon ez meg is jelenik, tehát amikor évközben kijött egy belső céges jelentés, amelyik problematizálta a kínai piacnak a bezárulását, akkor ott volt egy időszak, amikor az Nvidia chipek árfolyama lefele ment, aztán ez gyorsan megfordult ez a trend, szóval, hogy ilyen szempontból ez nagyon, nagyon érdekes, hogy sok tekintetben úgy is tűnik, és erről beszélt most az adás publikálásához képest múlt héten megjelent interjúm Helen Thomsonnal, a Cambridge Egyetem politikai közgazdaság tudományi professzorával, aki arról beszélt, hogy az Egyesült Államok elveszítette a tech háborút Kínával szemben, tehát az a mód, hogy nem adunk el nektek csúcstechnológiát, az valójában nem jött be, és hogy most már inkább a Trump adminisztráció ebbe gondolkodik, hogy akkor adjuk el, akkor legalább keressünk rajta, vagy akkor legalább a mi hardverünket használjátok, ne a saját fejlesztésű hardvereteket, szóval a piaci részesedésünk maradjon nagyobb. Szóval, hogy ezek mind ilyen nagyon érdekesek, ahogy ebben a kormányzat és szilícium völgy összefonódásban megjelenik. jelennek.
Fű, igen, rengeteg gondolatom támad
erről, de
nyilván nem menjünk bele az AI elemzésbe, csak ugye a túloldalon Kína pedig óvatoskodik most már, tehát hogy vajon hova teszi be ezeket az új amerikai csipeket, úgy látszik, hogy nem arról van szó, hogy fel akar mindent porciózni, hanem ugye, hogy ők is annak idején feltehetőleg egyes csipekbe építettek érdekesebb dolgokat is, úgy attól tartanak, hogy ez most visszafelé is mehet, tehát van egy óvatoskodás részben a saját ipar ösztönzésére, részben meg ugye nemzetbiztonsági okból, tehát ez egy érdekes játszmává alakult. Szerintem egy szót itt még fölírhatunk ehhez a trendhez, ami az általad leírt amerikai jelenség, tehát hogy ezek a techno oligarchák hogyan kerülnek Trump közelébe, ugye megszületett a broligarché, tehát a brother és a oligarcha ötvözete, ugye a tech brók, ahogy bemennek a Fehérházba, és tényleg ugye ott üldögétek a Trump miniszterei előtti sorban a beiktatáson január 20-án, tehát ezt azért ezen föl kell írjuk. És hát, igen.
Na, viszont akkor léphetünk a második kategóriára, amit ugye az év legfontosabb diplomáciai áttörésének írtunk fel, és itt van egy olyan sejtésem, hogy itt lehet, hogy talán megegyezünk, de nem tudom. Szóval mindegy, én ezt nagyon ilyen felemás dolognak tartom, de azért mégiscsak nagyon fontosnak tartom azt, hogy megszületett októberben a tűzszüneti megállapodás Gázában, Izrael és a Hamász között. Ezt azóta már több száz alkalommal megszegték. Izraeli hadsereg is, Hamász is kölcsönösen vádolják egymást, de hogy a nagy rendszer maga az, tehát maga a tűzszünet maga még így nem omlott össze, tehát az még tartja magát, és arról nagyon sokat lehetne beszélni, és most nem fogunk erről, vagy én legalábbis nem terveztem erről beszélni, hogy miért, mik a negatív oldalai ennek a dealnek, és hogy ez mennyire egy ilyen nem rendezi a helyzetet sem politikai, sem másmilyen szempontból, de azzal együtt azt a pozitívumot érdemes rögzíteni, hogy a, nem tudom, az ember halálozás a civilek halálának és éhezésének a legrosszabb fázisát lezárta, és a tűzszüneti megállapodás értelemben napi 600 kamionnyi segély bemehet Gázába. Ezt, ahogy néztem, sajtóbeszámolók alapján, meg ENSZ adatok alapján, ezt még nem sikerült elérni, tehát így az elmúlt hónapokban ilyen átlagosan ilyen 450-460 kamion megy be naponta, de szóval a nullához képest, ami az azt megelőző hónapokban volt, ez jelentősen több, tehát hogy valamilyen módon semmi előrelépés nem történik abban a 68 millió tonnányi törmelék eltakarításában, bármilyen újraépítésbe, hova tovább a politikai rendezésbe, de legalább ez a fajta kis elmozdulás is szerintem humanitárius szempontból nagyon fontos, és hogy én ezért tekintem ezt egyébként az idei évben egy ilyen legfontosabb diplomáciai átterésnek.
Volt egy pillanat, amikor én is gondolkoztam, hogy ez legyen, de én annyira reálpesszimista vagyok abban, hogy ez a papírvékony megállapodás meddig tart, és ahogy most te is mondod, igazából megy a harc tovább, Libanonban is megy tovább a harc a maga módján, Gázában is, és ugye a Hamasz sem mutat különösebb szándékot, hogy lefegyverezze magát, hogy a Hezbollah se. A libanoni sereg erre nem lesz képes, tehát igazából a szereplők motivációja nem sokat változott. Irán az amerikai adatok szerint egyébként $1 milliárd nyomott bele a Hezbollahba a csipogós támadás óta. Tehát, hogy itt nem a békére való felkészülés zajlik, úgyhogy szerintem jövőre ilyenkor már máshogy fogunk erről beszélgetni. Szállítmányok ügyében Nemes Danit is olvasom, úgyhogy nem tudom, a számháborúban most nem menjünk bele, de itt biztos, hogy sok kérdés lesz. Ehelyett én ugye hát itt Brüsszelből, mert te most Barcelonából, én Brüsszelből veszük fel ezt az adást, egy finomságot hoztam diplomáciai áttörés szempontjából. Ugye két olyan döntés született ebben az évben, és most a hallgatók biztos csatolják már a biztonsági öveiket, amiben a Európai Unió működését szabályozó szerződés 122-es cikkeit használták föl. Ugye ez az a speciális cikkely, ami kifejezetten vészhelyzet esetére többségi döntést tesz lehetővé. Ugye erről fogunk most az adás publikációja körül is sokat hallani, hiszen az orosz pénzek lefoglalása és felhasználása is ezen múlik, mert ezzel tudják a magyar vétót megkerülni. De ezzel hozták létre valamikor március körül azt a biztonsági pénzalapot, a SZÉF-et, amiből egyébként Magyarország annak ellenére, hogy az unióval milyen kritikus, mégiscsak kérelmezett 16 milliárd eurónyi pénzt. És ugye korábban a Covid kapcsán használták ezt a cikket. Tehát ez szerintem egy nagyon izgalmas diplomáciai áttörés azért, mert láthatóan ez az az egyetlen cikkelye a szerződésnek, amit a gyors és nem konszenzusos külpolitikai kérdéseket is érintő döntéshozatalban használnak. Tehát szerintem iszonyú izgalmas, hogy ezt fogják el továbbiakban használni. Gyorsan hozzáteszem, hogy ez nem Ursula von der Leyen egyedüli ötlete, hanem feltehetőleg emögött ilyenkor nagy tagállamok kormánya is ott vannak. Tehát a mostani esetben például Friedrich Merz is ott van, aki azért támogatja ezt a Belgiumban lekötött orosz pénzeknek a felhasználását. Tehát ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog. Egyébként, hogyha más eseményt kellett volna, akkor a január 1-i román-bolgár schengeni belépés is egy komoly diplomáciai áttörés volt, hogyha így a környékünket nézzük, de diplomáciailag ez a 122-es, ezt a számot érdemes megjegyezni, ezzel még fogunk találkozni, mert ezzel szemben ugye mindig az úgynevezett passerelle klauzuláról beszélünk, ami hivatalosan ugye egy szerződés szerint lehetővé teszi, hogy valamit konszenzusról visszaminősítsenek többségre, de ezt ugye nem sikerült még használni. Tehát ez a 122-es a menekülője a 48-as passerelle-nek, úgyhogy ez ilyen kis finomság szerintem. A birodalom hallgatóit megkínálhatjuk ezzel, hogy egy ilyen típusú diplomáciai áttörést is beledobok a csomagba. És akkor nézzük a legélesebb narratíva váltást, ha csak nem akarsz uniózni. Narratíva váltásban, akkor viszem tovább, nekem egy picit, ha messziről és félszemmel nézzük, akkor kapcsolódik az előző témához. Én narratíva váltásban az amerikai-európai viszonyban az EU-ról alkotott amerikai képet hoztam. Tehát amíg január 20-ig Joe Bidennel ez egy szép baráti kapcsolat volt, ugye megtörtént az a már a Trump adminisztráció első heteiben az elszólás, amikor Trump azt mondja, hogy ugye csak leraboltuk Amerikát, és az Európai Unió az tulajdonképpen egy ilyen intézményes kifosztással, kereskedelembe való visszaélésre jött létre, és a többi, és a többi. Amiken úgy ott akkor mindenki hüledezett, és gondoltuk, hogy ez csak így bedobja otthoni fogyasztásra, és ugye ez az ív ugye végighúzódott az éven, és most lecsapódott a múlt héten, és a neked is a köztes hírleveletben elemzett amerikai nemzetbiztonsági stratégiában. És aztán ennek kikerült ugye a vázlata, tehát a korábbi kicsit bővebb dokumentum, na azzal együtt viszont szerintem Európa ezt a narratíva váltást nem fogta föl még teljes mélységében és fenyegetettségében. Ugye abban arról van szó nagyságrendben, hogy ugye négy országot le akarnak választani az EU-ról, vagy szeretnék, hogyha egy ilyen kvázi EU ellenes tengelynek a része lenne Magyarország, Lengyelország, Ausztria és Olaszország, és hát a NATO-ról is úgy beszélnek, mint hogyha ez majd csak egy ilyen maradék európai stracsi klub lenne. Tehát szerintem ez egy nagyon komoly fordulat, amit alul értékelünk, és valahogy egy ilyen intézményi reménykedés van, hogy majd Trump elmegy, majd máshogy lesz, és azért jöjjön a J.D. Vance-éra, vagy jöjjön a Rubio-éra. Nem vagyok benne biztos, hogy ez sokkal, sokkal könnyebb történet lesz.
Egyébként nagyon vicces, mert kicsit én is ezt a nemzetbiztonsági stratégiához kapcsolódóan hoztam az én narratíva váltásomat, ami Kínához kapcsolódik, amit nem is csak az év, de talán az évtized narratíva váltásának is lehetne nevezni abban az értelemben, hogy valamilyen módon volt folytonosság az Obama érától a Trump egyen és Bidenen keresztül a Kínával kapcsolatban, mint egy ilyen egyes számú nemzetbiztonsági fenyegetés és versenytárs, és ehhez képest ez most nagyon-nagyon lágyult ebben az új nemzetbiztonsági dokumentumban, ahol kétségtelenül mint vetélytárs vagy versenytárs megjelenik, de az a fajta ilyen erőteljes fogalmazás, ami korábbi dokumentumokban szerepelt nem, és valamilyen módon a lemaradásban tartás, a továbbra is Amerika az első számú hatalom típusú gondolkodás elmozdult egyfajta egyenlő félként való kezelése és ennek a helyzetnek a menedzselése irányába, tehát nem annak a menedzselése, hogy itt jön fel valaki és hogyan próbáljuk meg megtartani, hogy ne tudjon annyira feljönni, hanem az, hogy már utolért, és akkor ezt hogyan menedzseljük, inkább ez látszik benne. Úgyhogy nekem ez egy nagyon fontos narratíva változás, abból a szempontból is, hogy azért retorikai szinten, héjaságba Kínával kapcsolatban Trump volt az, aki a 2010-es évektől nagyon erőteljesen fogalmazott, mert miközben Biden és Obama is érezte ezt a fajta stratégiai kihívást, retorikai szinten azért sokkal visszafogottabbak voltak, vagy diplomatikusabbak, ehhez képest ugye Trump nagyon, nagyon vad dolgokat is mondott Kína kapcsán, hogyan vették el a, nem tudom, az ipart, és hogyan tettek tönkre, meg a fentanyl, meg a Covid, szóval, hogy rengeteg példát lehet hozni ezzel kapcsolatban, és hogy erről beszélgettünk egy korábbi adásban arról, hogy véget érte a Kína héjákkora az amerikai diplomáciában, és hogy ez a dokumentum is egy kicsit ebbe az irányba mutat, hogy ezek az ilyen lágy megfogalmazások, hogy ideális esetben jó lenne, ha Tájvánt sikerülne továbbra, és Tájván, nem tudom én, autonómiát, függetlenségét sikerülne garantálni. Ez az ilyen ideális esetben jó lenne, ha a Kínával szembeni, nem tudom, technológiai előnyt meg lehetne tartani, de hogy ez azért... Ez egy nagyon erőteljes narratíva, és nekem ilyen szempontból ez a narratíva váltás, és ilyen szempontból nekem ez a dokumentum, ez kétségtelenül így ennek az ilyen, nem tudom, ilyen alapító dokumentum lesz egy ilyen egypólusú világ utáni világnak, azzal együtt, hogy persze értem, hogy Trump ezeket nem olvassák minden, de hogy itt azért egy kollektív bölcsesség desztillálódik ebbe a 30 oldalba olyan embereknek a gondolkodása, akik adott esetben Trump után is ott maradnak az adminisztrációban, meg az amerikai diplomáciában.
Igen, igen. És mindez azzal párhuzamosan, hogy ugye folyamatos a vita, hogy akkor Kína egyébként, ugye van ez az amerikai iskola, aki azt mondja, hogy Kína már túl van a zeniten, és most már a demográfiai válság pár év és maga alá gyűri, kis túlzással, miközben vannak azok, akik meg tényleg azt mondják, hogy már behozta az USA-t, és a kritikus dolgokban önellátó tud lenni. Tehát ez is egy szuper izgalmas vita, amiben mi is mindig megszólaltatunk embereket, aztán lépésről lépésre okosabbak leszünk. Hogy a dokumentumot valahol olvassák-e? Mivel hát ez egy szuper izgi kérdés. Nekem egy amerikai mondta most, pont ennek kapcsán beszélgettünk, de Chatham House szabályok mentén, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy a nagy krízisek idején hirtelen fellapozzák. Tehát legalábbis a korábbiak idején ez biztos így volt. És innen pont az az aggasztó, amit te mondasz, Szilárd, hogy igazából most a Trump körüli bizalmi kör inkább magás szárnya, aki írhatta ezt a dokumentumot. Ők viszont így fognak gondolkozni. Tehát nem ezt fogják lapozgatni, de ugyanez a gondolatiság és világszemlélet fog megjelenni a kríziskezeléskor. Na jó, menjünk az év legnagyobb meglepetésére.
Jó, menjünk az év legnagyobb meglepetésére. Nézem, hogy egy kicsit folytatom ezzel, mert ebből folyik tovább valójában, hogy szintén számomra az év legnagyobb meglepetése, hogy ugye ez a rengeteg vám, beszéd és minden ellenére sem a, hogy mondjam, nem csökkent jelentősen, vagy nem csökkent tovább a nemzetközi kereskedelem aránya a világ GDP-jében, tehát hogy az a globális kereskedelem átalakulóban van, de szét nem hullott olyan mértékben, mint nem tudom én mondjuk a két világháború között egy adott ponton. Még meglátjuk, szóval ez azért egy hosszabb távú folyamat, szóval ebben én még nem hirdetnék végeredményt, de az viszont nagyon meglepetés volt, hogy Kína külkereskedelmi mérlege, tehát külkereskedelmi töblete az újabb rekordot döntött 2025-ben, átlépte az 1000 milliárd dollár értéket, ez a többlet, tehát az eladott és a megvett, a nemzetközi piacon eladott és megvett dolgok közötti különbség ennyivel többet adott el, mint amennyit vett értékben, 1000 milliárd dollár fölött. Ugye ezt olyan körülmények között, hogy az év első felében, egészen most szintén beszéltünk a birodalomban erről a dél-koreai csúcsról, ahol találkozott Trump és Xi Jinping, egészen addig itt ilyen hatalmas vámok voltak Amerika részéről Kínára kivetve, adott ponton 140%-os szinten is. És az látszik, hogyha lebontjuk a kínai külkereskedelem számait, akkor az látszik, hogy Amerika irányában, mint az ilyen egyik legfontosabb felvevőpiac irányában, tényleg valóban jelentősen csökkent az export és a többlet is. Viszont cserébe ez át tudott menni más régiók felé, részben Európa felé, részben Dél-Kelet-Ázsia felé, ahonnan részben Afrika felé, és akkor itt nagyon sok olyan is van, ami a hivatalos számokban nem fog megjelenni, de valójában Amerikába fog kikötni, tehát van ez az egész jelenség, amiről szintén beszéltünk, ez a transshipment, hogy gyakorlatilag eladod, átcsomagolod, és akkor vietnámi importként jelenik meg az amerikai számokba, de hogy ez valójában kínai import. Van ez a része is, de ami nekem még egy extra ilyen, nem tudom, mellbevágó adat volt, az az, hogy idén először Kína és az EU viszonylatában az autóipari kereskedelemben az Európával szemben mostanáig fennálló kereskedelmi hiány az átfordult többletbe, tehát idén először a történelemben Kína több autóipari terméket adott el Európa felé, mint amennyit vett tőle. Ez szerintem egy brutális megfordulása a dolgoknak. Na szóval csak ezt akartam mondani, hogy nekem ez volt a legnagyobb meglepetés az egésznek, hogy ilyen vám és ilyen ez a úgymond legalábbis szavak szintjén deglobalizációs környezetben az a így sikerült a kínai külkereskedelmi többlet, és ez szerintem nagyon jelentős lesz a következő évekre, egy ilyen meghatározó jelentőségű, talán én azt is mondom, a legfontosabb dolog, ami meghatározza a geopolitikát a következő években, az, hogy ez egyrészt ennek brutális globális hatásai vannak, tehát ez egyrészt megmutatja azt, hogy Kína mennyire rá van továbbra is szorulva arra, hogy megvegyék a termékeit, tehát hogy az, amit a belső keresletről most decemberben is volt politbüróülés, ahol megint új intézkedéseket fogadtak el a belső kereslet növelésére, és végre nem defláció van, hanem egy-két hónapig már volt valami infláció, ami azt jelenti, hogy növekszik a fogyasztás, de ez még nagyon, nagyon pici arányokban, de hogy mennyire függ attól, hogy megvegyék, mert ugye ha a kereskedelmi többlet az, hogy te eladsz több dolgot, és nem veszel másoktól dolgokat. De az, hogy erre mit válaszolnak a különböző, és ez Európában szerintem nagyon erőteljesen meg fog jelenni, ahol ez konkrétan az európai iparral való verseny, és ez az autóipari szám, azért mutatom, hogy ha autót veszünk, minél több autót veszünk Kínából, annál kevesebb itt gyártott autót veszünk, tehát az annál rosszabb az európai autóiparnak, most így nagyon leegyszerűsítve ez az összefüggés, és hogy ezzel a dologgal, mert ez más ott, ahol nem tudom én, nem gyártanak autót, tehát az, hogy Pakisztánba, vagy Angolába, vagy nem tudom én hol kínai autókat vesznek, ott legalább ez a része nem jelenik meg, ez a fajta versengés, de hogy itt ez egy ilyen zéró összegű játék ilyen szempontból, hogy a te kereskedelmi többleted az az én kereskedelmi hátrányom, vagy az én kereskedelmi hiányom, és hogy ez ennek iparpolitikai, társadalmi, jövedelmi eloszlásbeli, és egy csomó minden következtetése, vagy következménye van. Van erről egy csodálatos könyv, a Trade Wars Are Class Wars, Michael Pettis nevű Kínában élő amerikai közgazdásznak a Matt Kleinnak és Michael Pattisnek a könyve, ami pont azt magyarázza, hogy ez a fajta kínai és német kereskedelmi többlet, az hogyan jelenik meg Kínában és Németországban is egy ilyen egyenlőtlenség növelő belső fogyasztás leszorító belső elosztásbeli problémaként, és Amerikában meg hogy jelenik meg ez az ilyen eladósodás, hitelfelvétel, és olyan szempontból egyenlőtlenség növelő és deindustrializáló hatásként. Na mindegy, szóval rövidre zárom. Nekem ez az 1000 milliárd dollárt meghaladó kereskedelmi többlet volt az ég legnagyobb meglepetése, és szerintem a következő éveknek az egyik legmeghatározóbb száma lesz.
Így van, igen, tehát minden kínai megállapodás tényleg körül forog, hogy hogyan lehet a kínai túlkapacitást korlátozni, és Macron ezért utazott nemrég újra Kínába, és próbálkozott Xi Jinpingnél. Nem túl sok sikerrel, hogy valamit elérjen. Ugye az európai szintű tárgyalások már gyakorlatilag alig működnek, hiszen nyáron végül nem is jött össze a kétnapos csúcs, ebből lett egynapos az európai-kínai csúcsból, úgyhogy ebben nem állunk jól. Egy lábjegyzet ugye még ez az egész kínai német összekötöttségben, ráadásul ugye van kínai tulajdon német autógyárakban, és a német autógyáraknak vannak kínai gyártóbázisai. Tehát ráadásul itt még a cégen belüli belső kereskedelmek is tovább fokozzák ezeket a mérlegeket, tehát hogy ugye ahogy a Tesla is gyárt Kínában, és a különböző német nagygyártók is gyártanak, ugye mi az, amit onnan visszahoznak. Ugye ez volt a vámpolitika, az uniós vámpolitika nagy kérdése, hogy ha kiszab bizonyos vizsgálatok mentén korlátozásokat, akkor ez hogy fog kinézni a saját gyártóival szemben. Tehát itt tényleg annyira a deglobalizációs fázis előtti összefonódásokban egymásba épültek ezek a láncok, hogy nehéz ennek a szétszőrözése, és nem is vagyok benne biztos, hogy ez minden gyártónak ugyanúgy fog sikerülni. Tehát láthatólag itt nagy különbségek vannak, még a Volkswagen, aki ebbe inkább az ügyetlenebb felé húzódott a skálán, még úgy látszik, hogy például a BMW ebben máshogy áll, is jobbak az adatai. Tehát itt lesz még sok izgalom. Én elvetettem azt, hogy végül is a nyári békemisszióját tegyem Orbán Viktornak a nagy meglepetésnek, és ezt arra szűkíteném, hogy ez leginkább a saját államigazgatását lepte meg. Ugye emlékszünk, a magyar békemissziók azért izgalmas dolgokat okoztak, de ami igazán ebben az évben nekem pozitív meglepetés volt, és végre egy pozitív dolgot tudok mondani. Ugye ez egyrészt a romániai elnökválasztás alakulása, másrészt pedig a moldovai parlamenti választás volt. Tehát ugye mind a kettőben ugye Nikus Ordánnak a győzelme, illetve a Maja Sandu féle unió barát párt győzelme most szeptemberben a PASZ-nak Moldovában, ez azért egy pozitív történet volt, hogy sikerül olyan uniópárti erőknek, mondjuk úgy, hogy NATO, nem NATO kritikus erőknek, hanem NATO barát erőknek és orosz kritikusoknak megtartani vagy visszajutni ilyen székekbe, amiben látunk ellenpéldákat is az Unióban, de hogy vannak ilyenek, úgyhogy van azért olyan helyzet, amikor tényleg Maja Sandunak ez a egyébként friss fiatal pártja megszerzett 50,2%-ot a választáson, és ezzel ugye abszolút többsége van a parlamentben. Tehát azért ezeket se felejtsük el, hogy van ilyen változat, amikor ez így tud alakulni. És azt hiszem, hogy erre, hát így ráfordulva a saját áprilisunkra, érdekes módokon fogunk gondolni, meg fogunk nyilván látni összefüggéseket. Akarod ezt kommentálni?
Annyi, hogy mondjam, árnyalás. Mostában nem követem a moldvai politikát, de hát a románt azt ugye alapból igen, és hát azért a szélső jobbos számok azért tovább mennek felfele, és ebben az azóta kivatalba lépett kormány elég brutális megszorításai nagy szerepet játszanak, meg hát azért Nikus Ordán is elég pár ilyen hátraarcot végrehajtott, például a titkos szolgálatok kapcsán, egyébként a szélső jobb kapcsán is, szóval, hogy itt most épp blokkol egy törvényt, ami így ezt az egész ilyen szélső jobbos emlékezetpolitikát próbálná kriminalizálni, és most nyilván megint nem emellett akarok érvelni, hogy ez amúgy egy hasznos eszköz, csak hogy érdekes, hogy itt most épp az ő táborán belül, vagy az ő értelmiségi udvarán belül megy erről egy vita. Na mindegy, szóval, hogy igen, szóval azért.
Hát biztos, hogy nem egy sétagalap, és ugyanezt látjuk máshol is, tehát ugye ezt a szélsőjobbos előretörést láttuk augusztusban, amikor tényleg a három országban Egyesült Királyságban, franciáknak és a németeknél átvették ezek a pártok a vezetést, tehát nincs itt semmilyen a trendszerű fordulat, de mint meglepetés, talán pont ezért meglepetés, hogy ezekben az országban viszont volt még ilyen politikai eredmény. Ha tovább galoppozunk, és az év nézzük a legtúlértékeltebb eseményét. Itt viszont én kapcsolódok hozzád annyiban, hogy nekem itt vannak a Trumpnak a békeszerződései. Tehát igazából a Gáza is ide került, ami hát tök szép meg minden, de ugye konkrétan a csúcson magán nem is vett részt a Hamász és Izrael. Tehát, hogy ezek ilyen, az én szememben tényleg hártyavékony dokumentumok, amik elkendőzik a valóságot a terepen. Ugye India és Pakisztánnak a békéjét szintén magának vindikálta, de ezen ugye mindenki eléggé fölháborodott rajta kívül. Kambodzsa és Tájföld között is elvileg ugye intézett tűzszünetet, igaz, most adásunk idején 5. napja újra kitört a háború, és megy tovább. Ugye az etiópok és az egyiptomiak a nagy gát miatt, a Níluson épített gát miatt már régóta elég rosszba vannak, itt nem is nagyon hallgatták meg aztán az amerikai közvetítést. Iránt pedig hiába sikerült lebombázni Izraellel együtt, ebből nem lett valamilyen kiút, vagy olyan megállapodás, ami hasonlítana a korábbi atom megállapodáshoz Teheránnal. Tehát nekem ezek ilyen tényleg a Trumpi Nobel-díjra való arccal való ráfordulás kísérleteinek tűnnek, amiről sokat beszélünk, pont azért, mert Trump szeretne róla beszélni, de azért a világ és a geopolitika korábbi szabályait nem tudják felülírni ezek a vékony papírkák. A legnagyobb aggodalmam, hogy így fog kinézni az ukrán béke is. Tehát jelenleg e felé tartunk, ugye most már a 28-ból 20 pont van, amikor ezt az adást felvesszük, és ez a 20 pont azért nem oldja meg a konfliktusnak a következő monitorozását, nem hogy az alapvető okait, azt nyilván nem is fogja, de hogy a monitorozását és a végrehajthatóságát a 20 pontnak mi fogja garantálni, ez jelenleg nem látszik, ugyanúgy, hogy a gázai esetben sem.
Amúgy nem fogok ezzel vitatkozni, mert amúgy ezek tényleg itt a, szóval ez csak a gázai esetnél is így azt hiszem, hogyha azt akarnám mondani, hogy ez a pohár 10%-ig terelj, és 90%-ban üres, és én meg arra a 10%-ra fókuszáltam, ami a nullához képest több, de hogy valójában szóval, hogy igen, ezeket így érdemes szerintem kontextualizálni ilyen egyrészt másrészt módon, és abszolút valid, amit mondasz ezek kapcsán, és a többi az még kevésbé állja ki azt a fajta propaganda próbát, amit Trump magáról projektál ezek kapcsán, még szerintem ami most a frisse napokban ez a ugye a Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság között is már kétszer hozott össze egy ilyen megállapodást a Ruanda által támogatott kongói lázadó, vagy felkelő csoport, fegyveres felkelő csoport kapcsán, de hogy ott sem, ez a második megállapodás is úgy tűnik, hogy pár nap után már összeomlott. Ja, abszolút. Én a legtúlértékeltebb dolognak, azt most ilyen nagyon szó szerint vettem, anyagilag legtúlértékeltebb, és akkor én itt behoznám ugye ezt az egész nagy nyelvi modell alapú mesterséges intelligencia fejlesztés, és itt megint ilyen egyrészt másrészt szerezni fogok, mert hogy nem gondolom azt, hogy ez tényleg nem maradna velünk ez a technológia, és ne hozna brutális, ma még talán beláthatatlan következményei is ne lennének, gazdasági, társadalmi, politikai, és így tovább. Szóval én ezt nem akarom bagatellizálni, és szerintem az, hogyha így, azt nem is szeretem, amikor így nem tudom, bemutatnak egy új modellt, és akkor kínáljuk, hogy ja, hát ezt a kérdésre milyen hülyeséget mondott, és mi, mert hogy halucinált, vagy nem tudom mi, mert hogy valid dolgok, de hogy bagatellizálja szerintem, tehát hogyha legyintünk ilyen módon rá, akkor az szerintem nem segít abba, hogy tényleg felmérjük a valós következményeit, és próbáljunk valamilyen módon társadalmi befolyást is gyakorolni ez az egész folyamat fölött. De ezzel együtt az szerintem van, hogy az a fajta, főleg ez a nagy nyelvi modelleken alapuló az Amerikai Egyesült Államok tech cégei által követett stratégia, ez a ráadásul ez az ilyen zárt, rengeteg számítási kapacitás befektetést és rengeteg energiát igénylő módja a dolgoknak, vagy fejlesztése, az valamilyen módon per pillanat nem látszik, hogy hogy igazolná azt a rengeteg pénzt, amit ráköltenek, és ilyen értelemben gondolom, hogy túlértékelt, tehát, és ezt nem én gondolom, hanem nagyon sok gazdasági szakértő is azt gondolja, hogy túlértékelt, és nem véletlenül az elmúlt hónapokban szerintem a buborék, az AI buborék kifejezés talán a sajtó egyik leggyakrabban használt kifejezése a gazdasági sajtónak kétségtelen, nem tudom, a Bloomberget és a Financial Times nem lehet úgy elolvasni egy nap, hogy ne lenne benne egy cikk legalább a mesterséges intelligencia buborékról. Szerintem itt is, ja, szóval, hogy mindegy, beszéltünk a külön adásban erről is, és azóta is rengeteg dolog történt pár hónap alatt, szóval, hogy nehéz ezt összefoglalni, de hogy összességében azóta történt meg az, hogy egyébként a Google talán visszavette, vagy átvette a vezetést az OpenAI-tól, ami a modellek szofisztikáltságát illeti, de hogy az továbbra sem látszik, hogy ezeknek a valós életben való használata hogyan működik, amiatt, hogy nem nyílt forráskódok, ezért kisebb az innovációs potenciális abban, hogy emberek bingiznek rajta, és kitalálnak új, vagy új alkalmazási módszereket találnak ki, hozzáigazítják valami, és egy ilyen szempontból nagyon érdekes, múltkor olvastam egy ilyen cikket, hogy az, hogy Kína mi modellek nagyrészt nyílt forráskódúak, az amerikaiak meg nem, egyfajta ilyen két pólusúság alakulhat ki ebben, és úgy hasonlított össze, mint az Apple-t és az Androidot, hogy az Android az, ami amihez olyan értemben nyílt, hogy bárki fejleszthet hozzá applikációt, sokkal könnyebb bekerülni, sokkal könnyebb az alkalmazási módja ilyen szempontból, és az Apple az egy ilyen nagyon magas bekerülési költségű, nagyon lezárt terület, ahol csak a saját cuccai mehetnek, és hogy ez a két, és hogy ez piaci részesedésben egyébként látszik is a különbség. Na mindegy, szóval, hogy és abból a szempontból is, hogy nem tudom, ilyen robotizáció szempontjából, hogy Kína csak idén több ipari robotot telepített, mint a világ többi része együttesen. Ezek a dolgok azért felvetik a kérdést, hogy egy ilyen képgeneráló, szöveggeneráló típusú nagy nyelvi modellnek a gazdasági hasznossága, és hogy értem, hogy az történik itt valójában, hogy ez az AGI felé való ilyen nagyon brutális verseny zajlik.
Igen. Hát kérdés, ezt most nem is kommentálnám, csak
az lesz
a reklámot beszúrnám én is, jelent? Hogy erről Tunkli Dánielről, a Concord egyik befektetési alapjának vezetőjével csináltunk egy podcastot, úgyhogy az is itt van a Partizán podcaston,
Már letöltöttem én is Spotify-on, meg akarom.
Igen, szóval szuper izgalmas, hogy ezt hogy látják a gazdasági befektetői oldalról, a technikai oldalról, meg hát ugye mi itt a geopolitikai nemzetbiztonságiról, és van átfedés, de hát nyilván itt mindenki egy picit más dinamikákat lát ebbe bele. Na jó, akkor ez volt a túlértékelés.
Viszont akkor ennek a flip side-ja a túlértékeltnek az alulértékelt, és hogy kíváncsi vagyok, hogy itt...
Én itt Közép-Európában maradtam, mert hogy szerintem elképesztően keveset beszélünk a német-lengyel kapcsolatról, és itt konkrétan volt egy döntés azzal kapcsolatban, hogy a lengyelek nem adták ki az északi áramlat felrobbantásában résztvevő, náluk lévő ukrán elkövetőt a németeknek. Szerintem ez így alig-alig jött át a mainstream magyar sajtóban, vagy apróbetűs hír maradt. Miközben rengeteg következménye van a német-lengyel kapcsolatra is, tehát most járt ugye Tusk-Mertznél, többek között nyilván erről is csevegtek, ugye még Tuskék is a politikai hangulat miatt kénytelenek kártérítést követelni a második világháborús károkozásokért és a lengyelek elleni német mindenféle kampányokért, náci kampányokért. Tehát ez a kapcsolat amúgy is egy elképesztően fontos kapcsolat lesz Közép-Európában, erre figyelnünk kell, és az, hogy megmerték lépni azt, hogy nem adták ki ezt az ukrán szemét, aki azóta ismeretlen helyen, egyes hírek szerint már lehet, hogy Ukrajnában van, ez viszont most kísérti a lengyeleket, hiszen nekik két személy kiadatását viszont egy másik országban, nevesül Magyarországról kéne elérni. De ugye nehéz úgy kardozni, hogy te sem adsz ki politikai alapon valakit, és közben egy másik ország sem adja ki politikai alapon azokat a lengyeleket, akiket ő szeretne korrupció miatt vizsgálni. Tehát szerintem ez pont így a lengyel-magyar-német háromszögelésben aztán egy szuper izgalmas ügy, ami egy picit alul értékelt, pedig láthatólag fogja befolyásolni a 2026-os magyar kormányzatot is, akármilyen szín legyen, és a Berlin-Varsó kapcsolatot is.
Én ezt a apropónak hoztam valójában ezt az április végi spanyol áramkimaradást, amikor kvázi 12 órára az egész ibériai félszigeten elment az áram, és ez akkor a sajtóban elég sokat szerepelt egy hétig, vagy valami, szóval, hogy nem azt mondom, hogy ilyen értemben teljesen elhallgatott esemény lett volna, de hogy valójában ha hozzávesszük azokat a, nem tudom én, vannak ellenézvést, számomra nem teljesen meggyőző statisztikák, szóval ezek kicsit még nem vagyok teljesen meggyőződve, de hogy ez növekedik az áramkimaradások száma világszerte, és hozzávesszük azokat az ilyen időnként bejövő ilyen pár órára belső, amikor meghal a, nem tudom én, az Amazon Web Services szerverei, cloud szolgáltatásai, és a fél internet lehullik, és a hasonló dolgok, akkor gondolom azt, hogy egyébként viszont az infrastruktúra, az ilyen alapinfrastruktúrák, mint az áram, a víz és az internet, mert valójában itt most hiába mondjuk, de valójában sok tekintetben ugyanannyira alapinfrastruktúra, mint a vezetékes is, víz vagy áram, ezek mindenképp alul értékelt, hogy mennyit beszélünk, hogy mennyit tudunk, hogy működnek, hogy milyen állapotban vannak most, amikor visszakötve mindenki a mesterséges intelligencia adatközpontokról beszél, hogy mondta Orbán Viktor, Amerikában adatbázisokat fognak építeni, szóval adatközpontokról beszél, amihez brutális energiaigénye van, aminek kapcsán Amerikában már komoly politikai konfliktusok kezdenek kialakulni, ami szerintem fog jönni a kontinensnek erre a felére is egy adott ponton. Szóval, hogy nagyon keveset tudunk arról, hogy ki ellenőrzi, ki tartja fent, mennyit fektetünk be, hogy működik. Nekem nagyon érdekes volt így a spanyol áramkimaradás kapcsán így megnézni, hogy is működik egy ilyen országos vagy kontinens szintű vezetékes infrastruktúra a generálástól a magas feszültségű szállításon át, a transformátor állomásokon, az alacsony feszült, minden, hogy ennek ez egy nagyon brutális rendszer, amit nagyon finoman össze kell hangolni, és akkor ugyanez az internet kapcsán tényleg a szerverparkoktól kezdve az optikai kábeleken át, a nem tudom én milyen műholdakig, szóval, hogy itt, és abban az esetben még kisebb a tudásunk, meg a rálátásunk, mert az tényleg az áram például, vagy a víz az a legtöbb esetben, ahol privát szereplők, üzleti szereplők vannak benne, ott is van legalább egy ilyen nagy összehangoló állami szerv, ami rálát ezekre a folyamatokra. Az internet esetében, az internet infrastruktúrája esetében ez egy fokkal még kevésbé transzparens, és még durvábban monopolisztikus, szóval, hogy ez szerintem egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon alulértékelünk.
Abszolút szuper téma, és ugye tényleg geopolitikailag is kritikus infrastruktúrává vált, tehát imádjuk ugye ezek elleni szabotásokat elemezgetni, és befektetés szempontjából Európában pedig el vagyunk maradva. Tehát amikor néztem, évi 100 milliárd eurót kéne a elektromos hálózatba fektetni. Egyébként nem, nincs nagyon messze az európai 27 tagállam befektetése ebbe, de nem éri még ezt el. De ugye ez egy óriási pénz. Tehát amikor a németek a 600 milliárdos csomaggal itt ugye az egész Kelet-Európának a reménységét felkeltik, akkor a 100 milliárd, ami csak vezetékre menne. Tehát ezek azért komoly számok. No jó, hát te ezt ott érted meg helyben?
Igen.
Valószínűleg markánsabb. Lehet, hogy majd segít, hogyha több országban is sajnos átmegyünk ezen, és akkor egy picit máshogy látjuk ezeket a kritikus infrákat.
Igen. Igen. Ja, hát nem volt egy világ legkellemesebb élménye. Viszont kezdünk kifutni az időbe, és akartam kérdezni, hogy a fennmaradó kategóriáink közül mi az, ami esetleg még egy, amit
szerintem még egy személyt, hogy meg. Akár a legérdekesebb, akár legnagyobb visszatérő, de valamilyen szinten mondjuk egy-egy ilyen karaktert, akit 2025-ből a nemzetközi politikából behoznánk. Mm. Kezdjem én?
Jó, de megmondom őszintén, egy kicsit a legnagyobb enigmára is kíváncsi vagyok, hogy mit mondtál, szóval lehet, hogy ilyen gyors köröket kéne akkor tartanunk.
Igen, az látod. Jó, nem kezdjed te, jó, és akkor utána én is lerövidítem magam.
Jó, de jó. Figyelj, akkor én most így elmondok három dolgot egymás után, és akkor majd csatlakozol, amihez szeretnél. Szóval én most így elmondom az legnagyobb enigma nekem az, folyamatosan látom, de egyáltalán nem merültem bele, és közben meg látom az utcán, az embereken, mindenhol ez az egész ilyen GLP-1-es orvossá, ez a cukorbetegség és fogyasztó gyógyszer, ez a Dán Novo Nordisk Ozempic néven kezdett el árusítani, de közben Amerikában is fejlesztettek egy másikat, és most van is egy nagy verseny ezzel kapcsolatban, és a Novo Nordisk veszíti a piaci részesedését, de közben még az egyik ilyen nagy európai az európai gazdaságról beszélünk, ez egy fontos része lenne, és hogy ez így, szóval, hogy ez így most már tényleg ipari mennyiségekbe megy a fogyasztása, nagyon erős marketing kapcsolódik hozzá, mindent, tehát most már olyant is olvasni, hogy az öregedést lassítja, tehát, hogy és az ilyen piaci szereplők dolgokat reklámoznak, dolgot azért nem én vagyok az egyetlen a világon, aki ezzel kapcsolatban szkeptikus. Gyógyszerek kapcsán, amikor a testünkbe beviszünk valamit, akkor még szkeptikusabb vagyok. Már statisztikailag kimutatható, vannak ilyen statisztikák, hogy egy családban, ahol valaki Ozempiket szedett, ott mennyivel csökkent az élelmiszerfogyasztás, és hogy milyen kategóriákba csökkent az élelmiszerfogyasztás, és ilyenek, tehát hogy az élelmiszeriparra mondom, tehát ez a világgazdaság élelmiszer ripar, és az egészségügy, a személyes életünknek, tehát az ilyen nagyon testi szintű, nagyon privát, nagyon individuális szinte, és mindenhol megjelenik, és hogy így igazából semmit nem tudok róla, mondom, csak így látom az izéket, hogy ez az idén, ez is olyan dolog, hogy nincs, nem tudsz úgy sajtót olvasni, hogy valamilyen módon ezek a címszavak, hogy GLP-1, Novo Nordisk, nem tudom én, milyen amerikai cégek, hogy ne jelenjenek meg, szóval, hogy ez szerintem nekem egy nagyon érdekes enigma. Az év legnagyobb visszatérőjénél pedig döntetlenbe hoztam ki Benjamin Netanyahu-t és Mohammed bin Salmant, mint a szaudi koronaherceget és az izraeli miniszterelnököt, akiknek azért az elmúlt években mind a nemzetközi PR-juk, mind az ország, hát a Ben Salman esetében talán az országon belüli pozíciójára ezt nem lehet mondani, de a Netanyahu esetén az országon belüli pozíciója is, és hogy valahogy mind a kettő nem függetlenül Trump második beiktatásától, mind a kettőnek azért a politikai helyzete az azért az elmúlt egy évben elég sokat javult, és magabiztosabbnak érezhetik magukat, mint egy évvel ezelőtt, tehát hogy ilyen értelemben nekem ők voltak a két nagy visszatérő döntetlenbe. De amúgy Friedrich Merz, mint a német választások nyertese, és az Angela Merkel által a politikából kiszorított valaki, szintén egy nagy visszatérő, csak az ő magabiztosságát nem
volt
ennyire megalapozottnak.
Jó, akkor kezdem én is a visszatérőkkel, mert egy picit hasonlít. Nekem egy kategóriám van erre, ez a jogi eljárás elől menekülő miniszterelnökök. Tehát, hogy ugye, mert hogy ők ilyen kényszer visszatérők, és szerintem így, ha ritkán teszik fel ezt a szemegünket, de ha végignézünk a térképen, ugye Babissal kezdtem volna a sort, hogy azért ugye ő is különböző eljárások alanya, plusz még a együttműködött a csehszlovák kommunista titkosszolgálattal kérdéskörben is egészen fura ítéletek születtek, mire végül kiderült nagy nehezen, hogy állítólag mégse, de ugye ott nem a tartalomról, hanem forma miatt döntöttek így. Na mindegy, tehát itt van nekünk Andrej Babis, itt van Netanyahu, aki ugye a saját ügyei elől masszívan melekül, és most pár hete kért már kegyelmet az elnöktől, azután, hogy Trump is kért ugye az izraeli elnöktől kegyelmet a miniszterelnöknek, Netanyahunak. Ugye itt van Le Pen maga, aki szintén eljárásban van, de hajta hatalomra. Nyilván Trump a number one győztese ennek, ugye több mint 90 eljárás elől sikerült elmenekülnie a Fehérházba, és ezek ugye le is álltak időközben. Robert Fico, aki megint csak a héten újabb könnyítéseket adott, volt hozzá közelálló, és azóta büntetőjárás alá van személyeknek különböző módosításokkal. És hát ugye ennek a körnek, most ha messziről nézem, és nem politikai alapon, akkor Lula a győztese, aki már ki is jutott a börtönből. És újra elnök lett. Tehát ugye a brazil elnök, aki volt eljárás alatt, volt börtönben, kijutott, újra megnyerte. Bolsonaro pedig ugye megkezdte a 27 évének a letöltését. Tehát itt azért egészen nagy a dinamika ebben a visszatérő kategóriában, ami az eljárások előli politikai menekültek kategóriáját illeti állam vagy kormányfőiszékekben. Főleg nekem ez a visszatérő kategóriám. És akkor gyorsan az Enigma, ami személyesen engem nagyon érdekel, és Enigmaként látom, mert egyszerűen még nehezen kutatható longitudinálisan, ezért nem is fogok róla beszélni. Ez a fiatalok és a képernyő hatása az agyműködésre. Tehát szerintem ezt alulbecsüljük, hogy mennyire kutatni kéne, mert nagyon sok mindent meg fog tudni változtatni akaratunk ellenére, vagy akár úgy is, hogy nem figyelünk rá abban, hogy hogy gondolkodunk a világról. Ami külpolitikai tartalmi enigma, és remélem, hogy 2026-ban okosabbak leszünk, ez az ezotéria kategóriájából, az enigma kategóriájával áttért konspiráció, ebből a neokeresztény fundamentalista hatalmi összekapaszkodásról szóló hírek. Ugye ez a J.D. Vance-től egészen a Dugin, a orosz ortodox egyház Kirill köreig tartó új híd Európa feje fölött, amiben ugye vannak európai szereplők, akár fundamentalista katolikus szervezetek, akár egy-két vatikáni megálló is volt ebben, és hát nem érintetlenek magyar szereplők sem, tehát ez szerintem egy nagyon izgalmas, nehezen megfogható és kutatható történet, mert néha az ember azt gondolja, hogy inkább pragmatikusság szó belőlük, és ezek titkosszolgálati fedőegységek, vagy egy részük legalábbis, még máskor pedig úgy tűnik, hogy tényleg van egy ilyen fellángolás, hogy a keresztény nacionalizmus merre tart, és aztán Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszterről írt egy szávszteket, hogy lesz Amerikából keresztény nacionalista állam. Tehát, hogy itt tényleg a enigma szépen lassan bomlik a szemünk előtt, csak nehogy igazunk legyen. Úgyhogy ezt tenném ide így karácsonyra.
Ja, ebből a szempontból a jövő évben az is érdekes lesz, hogy ugye Brazíliában elnökválasztás lesz, ahol szintén ennek a fajta neoprotestáns fundamentalista keresztény kisegyházaknak nagyon nagy a térnyerése az elmúlt 10 évben, és nagyon erősen hajtják ezt a szélső jobb, tehát ezt az egész bolsonaroizmust, és ugye igen, csak arra is rákapcsolódva, hogy közben most a Bolsonaro megkezdte a börtönbüntetését, és hogy úgy néz ki, hogy a fiát akarja most a jövő évi elnökválasztásra, az Eduardo Bolsonaro-t akarja beprotezsálni maga helyett, szóval az még nem világos, hogy Lula elindul-e még egyszer, joga van elindulni, mondott egyszer olyant, hogy nem fog, de aztán mondott olyant, hogy lehet igen, szóval hogy ez még nem világos, de az a jövő évi választások közül az egyik legnagyobb az geopolitikai szempontból is, azt szerintem a Brazíl lesz, szóval az
ilyen. És hát akkor 26-ra kanyarodva csak, hogy talán néhány 26-os megjegyzéssel lezárjuk magunkat. Ugye lesz egy választás a szomszédban, márciusban, ez Szlovénia, ahol jelenleg Orbán Viktor barátja, bár még mindig az Európai Néppártban helyet foglaló Janez Jansáék esélyesek, hogy befutnak, bár nem biztos, hogy többséggel, tehát lehet, hogy koalíciós kényszer lesz, ugye áprilisban Magyarország, és azért nem fogadnék túl sok bagetban, hogy Franciaországban nem lesz-e valamilyen típusú előrehozott választás, tehát szerintem jó, nagyobb esélye lesz ott valami előrehozott választás, mint hogy kibírja bármilyen kormány is évvégéig, és lehet, hogy Macronnak is logikusabb letesztelni Bardelláékat kormányzati szerepben, mint hogy kivárni azt, hogy egyből elnökként kezdjenek.
Na, amúgy én is ezt írtam fel 26-ra magamnak, hogy Európában ez nagyon érdekes lesz ennek a, és főleg most így a, hogy keretes szerkezet legyen a nemzetbiztonsági, az amerikai nemzetbiztonsági dokumentumfényben, hogy támogatni kell azokat az európai erőket, akik ezt a civilizációs kitörlődést ellensúlyoznák, tehát, hogy támogatni kell a radikális jobboldali erőket. Ez érdekes lesz, és igen, az, hogy Németországban is lesz 5 tartományi választás, azt hiszem 2 márciusban, 3 szeptemberben. Abból a szempontból is érdekes lesz ez, igen.
Jó, igen. Hát szerintem tudtunk volna még dolgokról beszélni. Arra is készültünk, hogy tisztázzuk, hogy miért, mert a legkevésbé értünk egyet, de lehet, hogy akkor ez már jöhet a jövő évi nyitáshoz, vagy szilveszteri különkiadáshoz petárdákkal. Úgyhogy szerintem, igen.
Figy, hogyha...
Dobjuk bele. Jó, dobjuk bele.
Belefér. Ha ezt lerendezzük 4 perc alatt, akkor szerintem ne csigázzuk a
nézőket.
Nézőket.
Szerintem két témát éreztem már a Birodalom egy óta, ugye, amikor még Kernel Zsolttal együtt a 24.hu-tól csináltuk tavaly ilyenkor a amerikai választási követést. Az egyik szerintem én jóval hókisabb vagyok, vagyis éjjában a védelmi ipar és az európai védelempolitika ügyében, tehát ott ugye most a friss legutóbbi adásban Endrei Mátyással is ezen húzakodtunk, hogy szociális kiadások versus védelmi, amiben én azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez a helyes szembeállítás. A másik meg Izrael lenne, tehát szerintem ott széles a spektrum abban, hogy miket látunk, miket gondolunk, és európai nemzetbiztonsági szempontból hol lehet kompromisszumokat tenni. Tehát ez a két terület, amit azonosítanék, ahol szerintem mi biztos nem értünk egyet mindenben. A klasszikus geopolitikai területekről.
Igen. Ez legit szerintem amúgy Igen, ezek nekem is eszembe jutottak. Én még egy dolgot írtam fel magamnak, ami egy ilyen pontszerű dolog, de erről az első kettőről valamilyen módon tudtunk beszélgetni. Erről szerintem kevésbé, hogy bár sokat beszéltünk technológiáról, de hogy szerintem van itt egy ilyen nem is annyira egyet nem értés, mint inkább egy ilyen koncepcionális különbség, hogy ez a technológia lopás, mint olyan, vagy ez az intellektuális tulajdonnak a kérdése, mint úgy általában, hogy abban szerintem nekem van egy ilyen kicsit ilyen kommunisztikusabb elképzelésem, hogy az szóval a tudás, az emberiség közös tudása, vagy hogy az mindig közös, ez nem ilyen levéthető dolog, de a másik, hogy hogy szerintem te erősebben hangsúlyozod ezt Kína esetében, miközben én azt gondolom, hogy ez olyan dolog, ami a történelemben mindig is így volt, hogy az amerikaiak állam, ugye van ez a Slater the Traitor, így hívják a britek azt a csávót, aki a nem tudom milyen ok, nem jut eszembe, milyen fonoda tervrajzait megjegyezte, és kiszökött Amerikába, ez van, az 1790-es évek, és ott lerajzolta, és gyakorlatilag úgy lett Amerikának saját, és ugye ez az ipari forradalomnak a textilipar az alapegysége, vagy az elindítója, és így lett Amerikának textilipara, hogy ez a Slater the Traitor kiszökött és ellopta a britektől. A britek egy csomó minden technikát egyébként a bengáliaktól loptak, ami a 16-17. Század legnagyobb ilyen textilipara volt világszerte, és csomó technikát meg onnan loptak el, amikor a Kelet-India Társaság elfoglalta Bengált. Szóval, hogy ez szerintem van folyamatosan, ahogy Edison Teslától mit lopott, és ahogy a különböző IBM, nem tudom én kitől, és az Apple, nem tudom én kitől, és hogy szóval, hogy ez egy, szerintem egy ilyen folyamatos, inkább norma, mint sem kivétel, és hogy szerintem ez egy ilyen koncepcionális különbség köztünk, hogy mennyire magyarázó erő ez a lopás a Kína sikerében. De erről majd még lehet beszélni.
Igen, lehet, hogy az a szellemi tulajdon ez megér egy külön birodalmat is. Miközben nem kétlem, hogy létrejöhet a lopás, és lehet ez történelme végigvezethető. Ugye van mit ellopni. Tehát azért az meg kellett a kapitalizmus, hogy kitermelje ezeket a tudásokat, vagy valamilyen módon, ugye ahhoz, hogy volt fonoda tervrajz, ahhoz kellett a brit kapitalizmus. Tehát, hogy amikor van mit ellopni, akkor el is lehet lopni, el is fogják lopni. De ugye az nem indokolja azt, hogy ne védjük.
De a porcelánt, a kínai porcelánt, meg a kínai papírt, azt meg még a kapitalizmus előtt. Szóval hogy hívják?
Puskapor, igen. Igen.
Szóval, hogy egy csomó ilyen van, ami puskapor, ami... Szóval, hogy ez mindig van valójában, hogy kicsit olyan, mint a kultúrában is, hogy nincsen, hogy ez csak az enyém, és akkor cultural appropriation-nel elvesszük, hanem hogy így a kultúra az így mindig egymást átporozza, és minden hibrid a technológiában is, meg a tudásban is szerintem ez van.
De, igen, de hát ez lehet, hogy egyébként abban, mert a kérdésbe vinne át minket, de azt már tényleg nyissuk meg, hogy ugye az elemző elemezhet teljesen objektíven, vagy pedig fel kell levállalni, és én ilyen szempontból szerintem gyakran felvállalom az pro-Európa típusú elemzői pozíciót, és valószínűleg ezért különbözünk Izraelben is, meg akár ebben is, tehát, hogy értem én, hogy lopnak, de ugye tőlünk ne lopjanak a kínaiak. Tehát, hogy és ebben tényleg eljutunk oda, igen, hogy a realpolitik szerint megyünk-e vagy sem, és akkor itt gondolom, hogy lennének különbségek, hogy mennyire univerzalistán, vagy pedig regionalistán közelítjük ezt meg. No, hát ez gyönyörű lenne. Lehet, hogy ezt egyszer egy közönség előtti beszélgetésbe kéne nekünk levezetni, papi. Hát eljutunk oda. Jó.
Igen.
Szerintem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjük akkor a figyelmet a nézőknek, hallgatóknak, akik egész évben remélhetőleg a birodalomban elkísértek minket. Ha nem tettétek volna meg az egész éves kísérést, akkor tehát megtaláljátok a birodalom korábbi számait a Partizán főcsatornán a lejátszási listák fül alatt, tehát érdemes visszakeresni itt a különböző decemberi nyugalmas pillanatokban. Ha tetszett az adás, akkor támogassátok a Partizán munkáját, tudjátok, hogy számítunk erre, és 2026 sem ígérkezik könnyebb évnek, úgyhogy ha a leírásban megtaláljátok, hogy ezt milyen módon tehetitek, örülünk neki, ha így döntötök. Hallgassátok a Partizán többi podcastját, ezek közül ott a Partizán podcast csatornán találjátok meg a remek podcastereinkkel a legkülönbözőbb témákban, tematikusan ott is szétszedve a különböző adásokat, és iratkozzatok fel Szilárd köztes hírlevelére a Substacken, illetve az én hírlevelemre, a heti feledire a Partizán oldalán tudtok feliratkozni. Itt ugye minden szerdán kiküldöm nektek a világpolitika elmúlt egy hetének kivonatát. Mindezekről tehát mindent megtaláltok a leírásban. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok. Nektek is jó pihenést a következő kis időszakra. Várunk titeket 2026-ban vissza, és addig is szép ünnepeket kívánunk. Sziasztok!